Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok.
Már is kezdünk. A fegyvertartás szigorítását fontolgatja a finn kormány, a tegnapi iskolai lövöldözés után 11-en haltak meg. 4 orosz hadihajó tart Venezuela partjai felé, a hadgyakorlat Moszkva és Chavez fricskája Washingtonnak. Óvodások loptak az óvónőktől és a dadusoktól, egy nagyobb fiú megbízásából, egyikük sem büntethető.
És kupán vágott esélyesek, 2 első osztályú csapat is kiesett a magyar kupából.
Finnországban nyomozás indult az ellen a rendőrtiszt ellen, aki hétfőn kihallgatta, majd szabadon engedte a tegnap lövöldöző diákot, de még a fegyverviselési engedélyét sem vonta be. A fiút egy internetes videó miatt vitték be, amelyen vérengzéssel fenyegetőzött. Az ámokfutó tegnap 10 diákot lőtt le egy iskolában, majd magával is végzett.
Gyertyák borítják a Kauhajoki iskola környékét, ahol a tegnapi tragédia történt. Hiányozni fogtok, írták az áldozatoknak osztálytársaik. Ez a férfi, az iskola gondnoka, szemtől szemben állt az ámokfutóval. Felén fordult és szó nélkül lövöldözni kezdett. Nem talált el, aztán szerencsémre tárat cserélt. Futottam, ahogy csak bírtam, mondja. Te leszel a következő. Fenyegetőzött napokkal a mészárlás előtt a szakács tanuló a világhálón. A videó miatt hétfőn bevitték a rendőrök, de a kihallgatás után elengedték. Nem én kérdeztem ki a gyanúsítottat, így arról sem én döntöttem, hogy futni hagyom. Mert már egyértelmű, hogy ez történt. A Kauhajoki kolléga ellen, aki felelős a történtekért, elindítottuk a vizsgálatot, mondta a nyomozást vezető felügyelő. A finn államfő az ENSZ közgyűlésén azt mondta, együtt érez az áldozatok családjaival. Finnország egy északi állam, komoly vadászhagyományokkal. Rengeteg embernek van fegyvere, de szigorítani kell a feltételeken, amelyekkel hozzá lehet jutni, mondta Tarja Halonen. 1999-ben az amerikai Columbine középiskolában lövöldözött 2 diák, 15-en haltak meg. A finn ámokfutónak az erről a vérengzésről készült videó volt a kedvence.
Eltávolították a biztonsági kamerákat és feltörték a pecséteket az észak-koreai Yongbyoni atomerőműben. A kommunista ország azzal fenyegetőzik, hogy újraindítják a reaktorokat, és a jövő héten a fűtőanyagot is visszaszállítják az erőműbe. Észak-Korea tavaly novemberben állította le a reaktort, és arra várt, hogy az Egyesült Államok törölje az országot a terrorizmus támogató államok listájáról. Erre Washington addig nem hajlandó, amíg meg nem győződnek Észak-Korea teljes atommentesítéséről. Aso Taro az új japán miniszterelnök, a 68 éves Taro az egy év után lemondott Fukuda Yasuo-t váltja a kormányfői székben. A konzervatív politikus, a kormánypárt, a jobboldali liberális demokrata párt elnöke, egykori külügyminiszter. A tokiói alsóház szavazatai juttatták a kormányfői székbe. A felsőház, ahol az ellenzék van többségben, mást jelölt volna a posztra, de a japán alkotmány szerint az alsóház véleménye a döntő. Harmadik űrhajósát küldi a világűrbe Kína. A Shenzhou 7 rakétát helyi idő szerint holnap este lövik fel. A 42 éves Kai Chi Kang lesz az első kínai asztronauta, aki űrsétát hajt végre. A 40 perces műveletet élőben közvetíti az állami televízió. Kína 5 évvel ezelőtt juttatott fel először embert a világűrbe saját fejlesztésű rakétáival. Peking tervei szerint 2017-ig embert küld a holdra. Az Egyesült Államok 2020-ra tervezi a visszatérést a holdra. Az orosz flotta megkezdte a felvonulást a Karibi-tengerre, ahol közös hadgyakorlatot tartanak a venezuelai haditengerészettel. Általános vélemény, hogy Moszkva és szövetségese Hugo Chávez venezuelai elnök az Egyesült Államokat akarja bosszantani.
Szokatlanul hosszú útra készül az orosz északi flotta zászlós hajója. A Nagy Péter atommeghajtású rakéta cirkáló parancsot kapott a Kremlből. Kerülje meg szinte félig a földet, és tartson hadgyakorlatot Venezuela partjainál. A Nagy Pétert még 3 hadihajó kíséri. A szovjet időszak vége óta ez a leghosszabbnak ígérkező portja a világtengereken. A katonai szputnikokon továbbított, néha azért nem tökéletes képeken, a legénység megmutatja, milyen az élet a 26 ezer tonnás, 250 méter hosszú cirkálón. A géppuskások például gyakorolnak, hosszú sorozatokat lőnek a tengerbe. A norvég tengeren már sarkvidéki a hideg. Az imbolygó fedélzeten felsorakozott matrózok rövid megemlékezést tartanak. A cirkáló ugyanis elérte azt a pontot, ahol 1989-ben elsüllyedt a Komszomolec nevű atomtenger alatt járó. 42 tengerész veszett oda. A hagyomány kötelez bennünket arra, hogy tisztelegjünk az orosz és szovjet hősök előtt, mondja az első tiszt. A közelben egy norvég romboló tartja szemmel a köteléket, amelyet az Atlanti-óceánon végigkísérnek majd a NATO hadihajók is. Az 1962-es kubai rakétaválság óta ez az első eset, hogy a Kreml hadihajókat küld az amerikai partokhoz.
Egy elítélt meghalt, mintegy 30 pedig megsebesült egy oroszországi börtönlázadásban. Egyes hírek szerint a zavargásokkal az őrök figyelmét terelték el, közben több elítélt megszökött a szamarai területen lévő fegyházból. A rabok éjszaka előbb összeverekedtek, majd törni, zúzni és gyújtogatni kezdtek. A fegyőrök közül hárman sérültek meg. Ez Oroszország egyik legszigorúbban őrzött fegyenctelepe, az 1700 rab többsége drogkereskedésért ül. A betiltott baszk Batasuna párt több mint egy tucat tagját tartóztatták le francia baszkföldön. Köztük van a párt több korábbi vezetője és szóvivője is. A pártot azért tiltották be, mert segítséget nyújtott a baszk terrorszervezetnek, az ETA-nak. Franciaország keleti részén, a Loire vidékén pedig két baszk fegyveres tartóztattak le a francia rendőrök. Két pisztolyt és több hamis igazolványt is találtak náluk. Több helyen is árvízi riadót rendeltek el Spanyolországban, miután özönvízszerű eső zúdult az ország déli és keleti részére. Alicantéban és Valenciában a legsúlyosabb a helyzet. Két kisgyermeket a tűzoltóknak kellett kimenteniük, miután bentrekedtek szüleik autójában. Sok helyen nincs vezetékes víz sem áram, és a telefonok is süketek. A helyiek azt mondják, még sosem láttak hasonlót. Másfél milliárd eurós támogatást javasol az Európai Bizottság elnöke az afrikai mezőgazdaság fejlesztésére, abból az európai gazdáknak félretett támogatási alapból, amelyre az idei magas élelmiszerárak miatt nincs szükség. Javaslatról José Manuel Barroso New Yorkban az ENSZ közgyűlésének helyszínén beszélt a YouTube frontemberével, Bonoval és Bob Geldoffal, aki 1986-ban a legendás Afrikát támogató Live Aid koncert főszervezőjeként az elsők közt hívta fel a világ figyelmét az afrikai kontinens problémáira.
Nehéz a média figyelmét Afrikára irányítani, kivéve ha a segélykérő politikus a legnagyobb rockstárok közül kettővel is érkezik. Pedig az üzenet súlyos. A gazdag országok az elmúlt években az ígértnél jóval kevesebbet adtak Afrikának, ezért adna most Manuel Barroso egy olyan uniós összeget a kontinensnek, amire az európai gazdáknak az idén nem volt szükségük. Bono bizakodóan nyilatkozott. Az afrikai gazdáknak semmiük nincs a világon, rossz a talaj, nincs vetőmag. Eközben az európai gazdák most nem szorulnak segítségre, és hiszem, hogy képesek együtt érezni az afrikai gazdákkal, mondta a rockstar. A másik zenész pesszimista, és ezt nem is burkolta szalonképes mondatokban. Nem bízom pártokban, politikusokban, a legtöbb idióta gazember tisztelet a jelenlévő kivételeknek, mondta Geldof, miközben mellette a bizottság Az MTV kérdésére Geldof már kicsit megértőbben kérte a tagországok támogatását. Persze, hogy az újaknak még nehezebb pénzről lemondani, de a szubvenciók amúgy is csak torzítják a gazdaságot, mondta a zenész. A fejlődő országoknak nyújtott segélyek 60%-a az Európai Unióból származik, amelynek polgárai közel kétszer annyit adnak, mint az amerikaiak vagy a japánok. Barrosót a Világbank elnökével való találkozója után kérdeztük arról, hogy hogyan lehetne Amerika komolyabb részvételét is elérni. Ők is tesznek valamit, nem annyit, mint mi, de ez nem valamiféle verseny az országok között, adott politikus választ Barroso. A világon ma közel 1 milliárd ember éhezik, és új segélyek nélkül jövőre 100 millióval többen.
Csalás gyanúja miatt vizsgálódik az amerikai szövetségi nyomozóhivatal, az FBI több amerikai nagybanknál. A többi között a Fannie Mae-nél és a Freddie Mac-nél is, amelyeket két hete az állami felvásárlás mentett meg a biztos csődtől. Névtelenül nyilatkozó FBI források azt állítják, az AIG biztosítótársaságnál is nyomoznak, A cég 85 milliárd dolláros jegybanki kölcsönnel menekült meg az összeomlástól. Az FBI a tönkrement Lehman Brothers pénzügyeit is átnézi. A hivatal több mint 200 banknál kezdett vizsgálódni, mert azt gyanítják, eltitkolták valós pénzügyi helyzetüket. Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek, amikor egy menetrend szerinti busz és egy kis teherautó ütközött a Tolna megyei Döbrököznél. A Dombóvár felé tartó busz egy kanyarban megcsúszott a vizes úton, és neki rohant a szemből jövő teherautónak. A kis teherautó vezetője azonnal meghalt. A busz egyik utasa súlyosan, a többiek könnyebben sérültek. A busz sofőr fékhibával magyarázta a balesetet. Személyesen nézte meg a bátaapáti atomhulladék lerakót az amerikai nukleáris hatóság elnöke, aki szerint jó és megnyitható. Októbertől az új tárolóba szállítják majd a paksi atomerőműből a sugárzó hulladékot. A fűtőelemeket nem, csak kisebb radioaktivitású hulladékot, például az atomerőműben használt kesztyűket, ruhákat, eszközöket.
Autóval vitték le az 1700 méteres aknába az amerikai nukleáris hatóság elnökét. Ott lent egy filmen mutatták be neki, hogyan épültek a tárolók. Dale Klein azt mondta, az atomtároló biztonsága és őrzése kiváló, és nem kell tartani vízbetörésektől. Az építés közben egy orosz szakember vetette fel ennek a veszélyét, igaz, ő sosem járt Bátaapátiban. Ez valószínűtlen, hiszen a gránitban a víz nagyon lassan mozog, és többszörös gáton kellene átjutnia, hogy bármilyen radioaktív szennyeződés kikerüljön a felszínre, mondta. Itt Bátaapátiban a paksi atomerőműből kikerülő radioaktív hulladék egy részét tárolják majd 40 ezer köbméternyi férrel. Ez elegendő az atomerőműnek a következő 30 évre, sőt akár a paks bezárása után megmaradó hulladéknak is. A sugárzó eszközök acélhordokba kerülnek, majd a betonkonténerekbe a föld mélyére. Az atomtemető építését 2010-ben fejezik be teljesen. A technológiai üzem épületét 2 hét múlva adják át, ide kerül majd ideiglenesen az első 3000 hordó a paksi atomerőműből addig, amíg nem készülnek el a felszín alatti tárolók. A híradót Répás Orsolya tudósította Bátaapátiból.
Hárman is felhívták az országos rendőrfőkapitányt a lehallgatási botrány miatt az UDZRT-nél tartott házkutatás után. Köztük Csányi Sándor az OTP vezére és Demeter Ervin volt titkosszolgálati miniszter. A szakminiszter szerint a fideszes politikus nyomást akar gyakorolni a rendőrségre. A Fidesz viszont azt állítja, hogy a kormány politikai célokra használja a titkosszolgálatokat.
Csak azt szeretné a bizottság, hogy hagyjon is valamit, a kúszázárt ütést jelentem.
Az alkotmányügyi bizottság ülésén a fideszes képviselők sem hallották a titkosszolgálati miniszter beszámolóját a megfigyelési ügyről. Kivonultak. Azt mondták azért, mert nem akarják, hogy a bizottság titkosszolgálati játszmákban vegyen részt. A miniszter meghallgatása közben derült ki, hogy az országos rendőrfőkapitány feljegyzést írt a rendészeti miniszternek. Arról, hogy Demeter Ervin, fideszes képviselő felhívta őt telefonon, és azt mondta, a rendőrséget olyanra akarják felhasználni, ami nem dolga. Szerinte a megfigyelési ügy a közérdeklődés középpontjába fog kerülni, és a következő hónapokban arról lehet majd hallani, hogy a Fidesz adatokat lopott és információkat gyűjtött az MDF elnökéről. A főkapitány azt válaszolta, a rendőrség a törvények betartásával nyomoz, a panaszokat pedig az ügyészség vizsgálja. Dávid Ibolya a házkutatás napján kapta meg a botrány kirobbantó hangfelvételt. Demeter Ervin a házkutatás után másnap telefonált a főkapitánynak, egy nappal korábban, hogy az MDF elnöke nyilvánosságra hozta volna a hangfelvételt.
Durva beavatkozása egyébként a dolgát végző rendőrség munkájába.
A titkosszolgálati miniszter szerint Demeter nyomást próbál gyakorolni a rendőrségre.
Ilyen operatív jellegű számonkérést egy politikus megítélésem szerint nem engedhet magának, akkor sem egyébként, hogyha kormányon van, és akkor sem, ha ellenzékben van. Ennek a súlyosságát abban látom, hogy egyfajta nyomásgyakorlás történt a rendőrségre.
A Fidesz szerint, ha a titokminiszter állítása igaz lenne, akkor hivatalból azonnal fel kellett volna jelentenie Demeter Ervint. Mivel ezt Szilvási György nem tette meg, az ellenzéki párt szerint a miniszter vagy nem mond igazat, vagy pedig ő maga sértett törvényt.
Miután rendkívül nehéz helyzetben vannak a szocialisták, az antiszemita kártya és a terrorkártya már hatástalan, most ahhoz az eszközhöz nyúltak, hogy a titkos szolgálatokat használják fel politikai célokra.
A Fidesz szerint a legfontosabb kérdés, hogy kinek az utasítására teszi ezt.
Felfüggesztette Kaiser Edének a Móri rablógyilkosság miatti jogerős életfogytiglani fegyház büntetését a fővárosi bíróság. Mégsem engedték szabadon, 8 másik ügyben ugyanis még gyanúsított, ezért elrendelték az előzetes letartóztatását.
Jogerős ítéleteiben halmazati büntetésű kiszabott életfogytig tartó fegyházbüntetés végrehajtását felfüggesztik.
Így döntött a fővárosi bíróság. Erre nem volt példa a tényleges életfogytig tartó büntetés bevezetése óta. A bíró a döntést azzal indokolta, hogy a fővárosi főügyészség már V. Róbertet vádolja a Móri mészárlással. 2002-ben két férfi rontott be a Móri bankba, és brutálisan agyonlőttek 8 embert. A rablás után 4 hónappal fogták el Kaiser Edét és Hajdú Lászlót. Ők végig a tárgyalás alatt tagadták bűnösségüket a Móri mészárlásban. 2007-ben azonban a rendőrség 2 embert vett őrizetbe, N. Lászlót és V. Róbertet. Mind a ketten beismerték, hogy ott voltak Móron. Ezért rendelt el felújítást a fővárosi ítélőtábla. A bíró szerint előzetes letartóztatásban kell maradnia Kaiser Edének.
A szökés elrejtőzésnek a veszélye mindenképpen fokozottan fönnáll, és emellett fönnállhat persze a bűnismétlés veszélye is, hiszen ezen 8 ügyön kívül, mint hallottuk, még 2 további büntetőeljárás van folyamatban más bíróságokon Kaiser úr ellen.
Kaiser ma azt vallotta, hogy egyáltalán nem érzi magát bűnösnek a Móri ügyben.
Az ott ismerté vált személyeket, akár a Nagy Lászlót, akár a Benzman Róbertet ismerte ön? Találkozott velük valahol?
Nem.
Kaiser ügyvédje enyhébb ítéletet vár az új eljárás végén.
Én azt gondolom, ez körülbelül másfél éve már senki számára nem kérdés, hogy nem vettek részt a Móri bűncselekményben. Sem ő, sem Hajdú László. Ez nem vitás.
A tárgyalás jövő héten folytatódik, várhatóan még az idén új elsőfokú ítélet lesz.
Óvodások loptak az óvónőktől és a dadusoktól a megyasszói óvodában. A 3 és 6 év közötti gyerekeket egy nagyobb gyerek kérte meg, hogy vegyék ki a nevelők táskáiból a pénztárcákat és más értékeket. Ezeket aztán a kerítésen keresztül adták ki neki az utcára. A megbízó fiú sincs még 14 éves, így ő sem büntethető, ahogy természetesen az óvodások sem. A szerencsi rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást. 2 társát lőtte meg egy vadász hajnalban a Bakonyban, Farkasgyepő határában. A vadász mozgást hallott a csalitosból, azt hitte, hogy egy vaddisznó az. Egyik társa életveszélyes medence sérülést, a másik súlyos combsérülést szenvedett. Az elsődleges vizsgálatok azt állapították meg, hogy mindhárman hibáztak. A vadászati hatóság szerint hiába szigorítják a szabályokat, a figyelmetlenség miatt mindig lesznek balesetek. Nem javasolja a környezetvédelmi tárca, hogy repülőgépen vigyék Afrikába a legyengült fecskéket. Az elmúlt napokban több száz madár került a hortobágyi madárkórházba, mert a hirtelen jött rossz idő miatt teljesen legyengültek. A madárkórház a Maléfhoz fordult, hogyha lehet, vigyék el a madarakat déli országokba. A minisztérium szerint azonban a több órás repülőút megterhelő a legyengült madaraknak. A szaktárca azt javasolja, hogy inkább a menhelyeken erősítsék fel a fecskéket, ezután engedjék őket szabadon. Sziámi ikrek születtek Indiában. A medencéjénél összenőtt ikerpár vasárnap született nem messze a fővárostól, Új-Delhitől. Az orvosok egyelőre túl kockázatosnak tartják, hogy műtéttel válasszák szét az újszülötteket. Az édesapa azt mondta, hogy ajándéknak tekinti a gyermekáldást, de elismerte azt is, hogy ellentmondásos érzései vannak. A házaspárnak most először születtek gyermekei. A hírre egyébként tömegek gyűltek össze a család otthonánál, Indiában. Sporttal folytatjuk, Szántó Dávid.
Köszönöm szépen. Kereken egy hónappal a pekingi olimpia záróünnepsége után immár egymás ellen küzdenek a legjobb magyar női kézilabdázók. A bajnokság negyedik fordulójában a tavalyi arany és ezüstérmes találkozott egymással.
Az első perctől kezdve érvényesítette fölényét a fehérmezes Győr a Dunafer otthonában. A félidő derekára már 8 gól volt a vendégek előnye. Imre Vilmos együttese különböző védekezési variációkkal igyekezett megállítani a címvédőt, de nem sikerült csökkenteni a hátrányt. 21-13-as győri vezetéssel fordultak a csapatok. A folytatásban ugyan 4 gólra felzárkóztak Ferlingék, de nem tudták semlegesíteni Spiridont és megállítani a szélsőket. Dunafer, Győri Audi Eto KC 31-36.
Tavaly és tavaly előtt is a Debrecen és a Honvéd játszotta a labdarúgó magyar kupa döntőjét. Idén viszont már a 16 közé jutásért rendeztek egy Debrecen-Honvéd összecsapást, igaz, ezúttal a Loki második csapata játszott a kispestiekkel.
Az osztálykülönbség miatt a fővárosiak számítottak a találkozó esélyesének, Pölöskei Gábor legénysége azonban hiába irányította az elejétől fogva a mérkőzést, bő egy óráig nem tudott élni a lehetőségekkel. A 67. percben Moreira beadása után viszont már nem volt menekvés, és Ábrahám fejesével meg is szerezték a vezetést a vendégek. Az egygólos előnyt pedig a lefújás pillanatáig meg is tartotta a Honvéd, még azzal együtt is, hogy az utolsó 10 percet emberhátrányban játszották végig, miután Horváth Gábor második sárgáját is begyűjtötte, így tehát a kispestiek, ha szenvedve is, de tovább léptek a legjobb 16 közé.
Az első osztályi csapatok többsége simán abszolválta a negyedik fordulót, kiesett viszont a Diósgyőr, valamint a Vasas, előbbi a Makó, utóbbi pedig a Kazincbarcika otthonában szenvedett egygólos vereséget. A Bőcs 11-esekkel tudta csak legyőzni a Dunaújváros csapatát, a később kezdődött Pécs-Győr találkozó pedig 5-0-ás végeredménnyel zárult, pontosabban 0-5-tel, tehát a győriek jutottak tovább a legjobb 16 közé. Kitúrhatják a Tour győztest. Szegény Alberto Contador hiába nyerte meg 14 hónapon belül a Tour de France-ot, a Giro-t és a Vuelta-t is. A kazah Astana csapatánál mégiscsak vízhordóként számítanának rá. Azok egyszerű, ebbe az együttesbe tér vissza a 7-szeres Tour győztes Lance Armstrong.
A visszatérésével kapcsolatos konkrétumokról hivatalosan még nem beszélt Lance Armstrong, de a kazak szövetségtől már tudni lehet, hogy jövőre a náluk bejegyzett Astana csapat kerékpárosa lesz, és már az év első Pro Tour versenyén az ausztráliai Tour Down Under-en is részt fog venni. Armstrong kedden a Clindon alapítvány rendezvényén vett részt, ahol hangsúlyozta, hogy nem a 8. Tour győzelemért kezd újra versenyezni, hanem azért, hogy felhívja az emberek figyelmét a rák elleni küzdelem fontosságára. Az olaszországi Varese-ben kedden megrendezték az országúti kerékpáros világbajnokság első felnőtt versenyét. A nők egyéni időfutamában amerikai siker született, de nem az olimpiai bajnok Christine Armstrong és nem is a korábbi VB bronzérmes Christine Thorburn, hanem Amber Nieben győzött. Az osztrák Christiane Söder kevesebb, mint 8 másodperccel volt lassabb a 25 kilométeres távon, harmadiként pedig a mezőnyverseny korábbi világbajnoka, a német Judit Arndt végzett. A felnőtt férfiak versenyét szerdán rendezik, a tavalyi első két helyezett Fabien Cancellara és Bodrogi László nélkül.
A címvédő Szávai Ági meccsét elhalasztották, így ő csak holnap lép pályára a pekingi női tenisztornán. Csinos és jó játékosokban azért így sem volt hiány.
A fehérben játszott teniszugárn alaposan megizzasztotta a torna 7. kiemeltjét, a szlovák Daniela Hantuhovát. A tájföldi teniszező az első szedben ugye mindössze egyetlen nyert játékra volt képes jóval esélyesebb rivális ellen, ám Hantuhova talán túlságosan is elbízta magát a 6-1-es siker után, hisz a második játszmát sima 6-0-ra elveszítette. A mindent elnöltő harmadik szedben aztán a szlovák hölgy újra magára talált, és 7-50 nyert, bejutva a legjobb 8 közé.
Éjfél előtt néhány perccel várom majd önöket legközelebb friss sporthírekkel.
Dávid, köszönjük szépen. Jön az időjárás jelentés Jenki Szilviával.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Kárpát-medence nagy részén hosszú napok óta eléggé lehangoló, gyakran erősen felhős idő volt, de már látjuk az alagút végén a fényt, azaz a sok-sok napsütést, amelynek a hétvégén, illetve a jövő hét elején örülhetünk majd. A Kárpát-medencétől északra még az itt lévőnél is vastagabb felhősáv húzódik, amely dél felé helyeződik. A következő 24 órában a Dél-Kelet-Európa felett örménylő ciklon, valamint az Észak-Európa felett elhelyezkedő anticiklon közös áramlási mezejében érkező, többnyire nagy nedvességtartalmú levegő alakítja időjárásunkat. A magasban egyelőre nem változik a hőmérséklet, majd vasárnap, illetve jövő hét elején érkezik fölénk több fokkal melegebb levegő. Az előttünk álló éjszakán jobbára erősen felhős idő várható, és többfelé számítani kell esőre, zápor esőre. Helyenként megélénkül az északi szél, és általában 7-11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap nem kell teljesen nélkülöznünk a napsütést, de inkább csak a Kárpát-medence keleti vidékein szakadozik fel a felhőzet, inkább erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző. Ezekből a felhőkből pedig hazánk területén is többfelé hullhat újabb eső, zápor eső. Egy-egy intenzív záport akár dörgés, villámlás is kísérhet. A Dunántúlon lesz majd összefüggőbb a felhőzet, itt tehát többfelé számítani kell csapadékra, és élénk helyenként erős lökések kísérik az északi szelet. A maximum hőmérséket mindössze 12 és 15 fok között alakul. A keleti ország részben a délutáni órákban általában 15-17 fokot mutatnak majd a hőmérők, és itt tehát hosszabb, rövidebb napsütés is várható. Pénteken északon több, délen néhány órás napsütés valószínű, főként délen fordulhat még elő, elvétve kisebb záporeső, majd csökken a felhőzet. A hétvégén tehát már csak időnként zavarják felhők a napsütést, ezekből a felhőkből pedig csapadék már sehol sem valószínű, és mindenütt mérséklődik a légmozgás. Az egyre hűvösebb hajnalokat egyre erősödő nappali felmelegedés követi. Vasárnap a csúcshőmérséket végre eléri a sokévi átlagot. Néhol akár 21-22 fokot is mérhetnek majd. További szép estét kívánok, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A fegyvertartás szigorítását fontolgatja a finn kormány, a tegnapi iskolai lövöldözés után 11-en haltak meg. 4 orosz hadihajót tart Venezuela partjai felé a hadgyakorlatot Moszkva és Chávez fricskája Washingtonnak. Óvodások loptak az óvónőktől és a dadusoktól egy nagyobb fiú megbízásából, egyikük sem büntethető. Itt az M2-n a folytatásban egy amerikai bűnügyi filmet láthatnak, címe Idegen a városban. Híradó pedig 3:42-kor lesz az M1-en.
És ne felejtsék utána a sporthíreket sem, viszontlátásra!
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
A következő beszélgetés számomra rendkívül izgalmas. Páli Jenő, 33 éves, neurológus, kínaiakkal dolgozik együtt és magyar kollégáival, művégtagokat készítenek és őssejt kutatással foglalkoznak. Mi több, az őssejt kutatást már a gyakorlatban is átültették. Egy nagyon izgalmas témáról is fogunk beszélni, arról, hogy lehet, hogy ma már rossz irányba mennek a doping vizsgálatok, például az olimpián is. Mert lehet, hogy egészen másképp is elő lehet állítani azokat a pluszizmokat, amikkel ezeket a csodálatos eredményeket elérhetjük.